Isten hozott mindannyiótokat. Szeretnél titeket köszönteni egy Pálapostoltól származó buzítással a Filippi beliekhez írt levél második részéből. Szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, félelemmel és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Az élet igéjére hallgattok.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a mi oltalmunk, Te vagy a mi erős várunk. És köszönjük, hogy mindenkit, aki hozzád menekül, megtartottál mindez ideig, és megtartasz az idők végéig. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy aki rólad bizonyságot tesz az emberek előtt, ígéreted szerint, arról te is megemlékezel mennyei atyád előtt. Ennek a bizonyosságával kérlek én is, Uram, áld meg a most bizonyságot tett testvérünket, és újítsd meg azt a bizonyságot, amit valamennyien talán tettünk rólad. Újítsd fel a szívünkben, Uram, annak a vágyát, hogy ez a bizonyság egyre több helyen gyújtson világosságot ebben a világban, hogy sok ember élete megtartott, megszabadított, új élet legyen te benned, feltámadott, élő Jézus. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét a Máté írása szerinti evangélium 13. részéből a 44., 45. és 46. verseket. Jézus mondja, hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, miután megtalál, elrejt. Örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Amen. Árpád azt kérte, hogy mondjak néhány szót arról az izgalmas munkáról, és ahogy az előző rövid bemutatkozásban már említettem is, hadd folytassam egy kicsit ezzel. Elhangzott már, hogy még nincs egészen 2 éve annak, hogy református lelkészként egy olyan feladatot kaptam, amiről nem volt elegendő tudásom, nem volt elegendő ismeretem, ugyanakkor most már ennek az időnek a távlatában, ahogyan egyre jobban látom ennek a feladatnak az izgalmait, egyre bizonyosabb vagyok abban, hogy a 20 éves gyülekezeti szolgálatom alatt is, a lelkészségem alatt is valami hasonlót csináltam. Miért izgalmas ez a feladat? Azért izgalmas számomra, mert minden pillanatban készen kell lenni, számot adni, ahogy Pál apostol mondja, hogy mindig készen legyetek számot adni a bennetek levő reménységről. És nem csak akkor, amikor beharangoznak az Isten tiszteletre. Nem csak akkor, amikor bibliaóra van, nem csak akkor, amikor meghirdetett gyülekezeti alkalmak vannak, mondhatnátok, hogy hát ezt minden lelkésznek így kell csinálnia. Izgalmas azért is ez a feladat, mert feladatommá vált megkeresni azokat, akikről sokszor még csak én tudom, vagy legalábbis Isten által tudom, hogy nekik szükségük van ugyanarra az Istenre, aki engem is megtalált. Sokszor ők ezt nem tudják. Mondhatnátok most is azt, hogy ez a gyülekezetekben szolgáló lelkészeknek is izgalmas feladata. Aztán harmadsorban izgalmas azért is ez az új munkakör, mert közelről látom sokkal inkább Istennek, mint élő Úrnak a munkáját, a szabadítását, a gyógyítását, az újjáteremtő erejét. Olyan emberekben, akik nincsenek bent a gyülekezetekben. És senkit nem szeretnék megbántani azzal, amit most mondok. Izgalmas, mert nincs ez a sok szabadulás, ez a sok gyógyulás, ez a sok újjáteremtés bezárva a tradicionális kereszténység konszolidált körülményeibe, moráljába. És végül izgalmas azért is, mert hitben várhatom azt, hogy Isten, aki mindez ideig munkálkodott, és most is munkálkodik, sok mindent cselekedni akar, sok mindent tenni akar, és hiszem, hogy ebben használni akar sokakat, így engem is. Mondhatnátok, hogy mindenki ilyen izgalmas munkahelyre vágyik, mindenki olyan munkahelyre vágyik, ami tele van izgalmas kihívásokkal és feladatokkal. Ezek a speciális missziói területek, amiket egyre jobban kezdek látni és átlátni, azoknak a lelkészeknek és nem lelkészeknek is ilyen izgalmas területek, akik ebben dolgoznak. Feladatom az, hogy segítsem őket, hogy én is imádkozzam értük, hogy velük együtt szolgáljak, hogy motiváljam őket, velük együtt lássuk át és vigyük ezeket a szolgálatokat. 11 ilyen terület van, és ezek nem könnyű helyek. Börtönök, hajléktalan szállók, falvak az ország, minden területén, ahol több mint 95%-ban csak cigányok laknak, kórházak, menekülttáborok, válságba került családok és házasságok, állami gondozott intézetek, halmozottan sérült gyerekek, fiatalok, akik hallás vagy látássérültek részben vagy egészen. Akik éppen azért, mert ilyen speciális helyzetekben élnek, nem tudnak, képtelenek eljutni közösségekbe és gyülekezetekbe. Tudjátok, őket tényleg meg kell keresni. Mert számukra is a feltámadott élő Jézus Krisztus az egyedüli szabadító. És lehet őket abban segíteni, és ezt nagyon fontosnak tartom és látom, hogy a gyülekezetekbe segítsük be őket, úgy, ahogyan most, a keresők Isten tiszteletén úgy tudom, ti is hívtatok olyanokat, akik talán maguktól nem jöttek volna el. Az elhangzott már ez a kérdés, én is gondoltam, hogy felteszem, hogy kik azok, akik először vannak itt, de ezt már láttam. Viszont megfogalmazódott bennem egy másik kérdés, hogy ha megkérdeztetem tőletek, hogy hányan szoktatok hívogatni? Tehát akik tényleg megszólítotok valakiket, aki úgy mer jelentkezni, én örülnék, ha láthatnám, hogy ki az, aki tényleg hívogat. Oda mész a csoporttársadhoz, és azt mondod, hogy figyelj, te én szoktam járni egy gyülekezetbe itt és itt, ilyen nagyszerű forrókással lerágott csont előadások lesznek, érdemes ide eljönni. Szóval tényleg hívogatni, tényleg csinálni azt, nem csak meghallgatni a hirdetéseket, hogy hívogassatok másokat, hanem meg is tenni. Mert tudjátok, ahhoz, hogy valaki keresővé váljon, és elgondolkoztam egy kicsit ezen, hogy keresők Isten tisztelete, szóval ahhoz, hogy valaki keresővé váljon, értéknek kell látnia azt, aminek a keresésére elindul, különben nem fog elindulni. Nyilván fontos számodra, hogy te most elmenj és elmélyülj a tudásban, az ismeretben. Számodra ez érték és fontos, és nyilván mindenkinek, mindegyik őtöknek az a terület, ahol éppen vagytok, amit tanultok. Ugyanis akinek nem érték, az nem fogja keresni. Aki az életét értelmetlennek látja, és nem pedig értéknek látja, az egyre kevésbé fogja keresni, hogy hogyan éljen értelmes életet. Isten keresése. Az Istennel való kapcsolat fontosnak tartása mindaddig nem lesz érték, és nem méltó a keresésre, amíg valaki ezt hiteles módon meg nem jelenít, és fontossá nem teszi a számunkra. Mert pedig nagyon fontos az Istennel való kapcsolat. Nagyon fontos az ő keresése, azért, mert ő az élet forrása. Belőle indul ki minden élet. Az Isten szájából kijövő beszéd az az életnek a beszéde. És az emberi életnek a hétköznapiságát csak az emeli értékek rangjára, ha azt teljes egészében Istentől kapott értéknek tudom látni. A Máté evangéliumában van három nagyon érdekes fejezet, mindegyik az, de most háromra szeretnék rávilágítani, mielőtt a kijelölt igeversekről szólnék. Ez az 5., 6. és 7. fejezet, ahol Jézus, aki ismeri, azt tudja, aki nem, annak hadd csigázzam az érdeklődését. Tehát a Máté 5-6-7, az az élet leghétköznapig dolgait mondja el. Jézus beszél az élet legegyszerűbb dolgairól. Csak hogy Jézus, mint Isten fia, egészen más megvilágításból helyezi a dolgokat. Ez a három fejezet az úgynevezett hegyi beszéd. És olyan egyszerű módon indul, mint ahogy mi most itt együtt vagyunk, hogy Jézus azt látja, hogy a Galileai tó partján egy csomó ember leült, és azt várja, hogy ő megszólaljon. És Jézus veszi ezt a lapot, és elkezdi őket tanítani. És olyan sok dologról beszél, az élet értékéről beszél. Olyanokat mond nekik, hogy úgy tekintsetek magatokra, hogy ti vagytok a világ világossága. Ti vagytok a hegyen épített város, ti vagytok a só. Értékes az élet, amit éltek, akik ti vagytok. Beszél arról egészen nyíltan és egészen őszintén, hogy a törvényt, amit Isten azért adott az ő népén keresztül, az egész emberiség számára, hogy az élet védelmét megtanulja az ember, mennyire félremagyarázták az elmúlt időszakokban. Jézus beszél arról, hogy mennyire megfertőzte és megterhelte az emberiség életét a sok képmutatás, amit sokszor már észesen veszünk, állarcokat hordunk, képmutatóan imádkozunk, képmutatóan adakozunk, gyakoroljuk a vallásunkat valami álságos, álcás módon, és Jézus ezeket nyíltan előhozza, az élet leghétköznapibb dolgait. Tanít a pénz értékéről, mennyire fontos, hogy erről ő tanítson. Tanít a megelégedett életről, hogyan lehet megelégedett életet élni. És tudjátok, azok az emberek, akik hallották Jézusnak ezeket a tanításait, hát persze, hogy elkezdik keresni azt a Jézust, akinek a beszéde az ő életüket értékes életnek nyilvánítja. És azt gondolom, hogy nagyon fontos így eljutni a kereső élethez. Keresővé válhassanak mindazok, akiket ti magatok is szeretnétek itt látni. Ez nem egy nélkületek, csak rajtatok keresztül történhet. Hát attól lesz értékes a hívogatásod, a keresők Isten tisztelete, és természetesen az összes többi, hogy te hitelesen elmondod ezt nekik. Attól, hogy amit mondasz, annak fedezete a te személyes életed. Jézusról feljegyzi a Szentíró a Máté evangéliumában a hegyi beszéd végén, egy rövid mondatban, hogy ő úgy tanít, mint aki hatalommal tanít. Azaz a szavának, a szavának ereje van, mert ő maga, az ő egész személye, az ő megjelenése, az ő beszéde, Isten igéje, ő maga, amit mond, azt megcselekszi. És az nem lehetetlen, hogy te úgy tekints a Krisztus követő életedre, a tanítványi életedre, hogy ilyen értelemben érték hordozó, mert az Isten hordozójává válik a te életed is. Mennyire más ez, ugye, mint amikor átadunk megtanult ismereteket, vagy amikor tanítunk úgy, vagy tanulunk dolgokat, mint amik csak az elménket tornáztatják. És biztos vagyok benne, hogy számotokra is azok a figyelmet érdemlő tanárok, professzorok, akiknek az előadásain átsugárzik valami több, mint a leadott anyag. Átsugárzik az, hogy amit mond, az az övé. Arról ő meg van győződve. Hát persze, hogy ezek az emberek követték Jézust, bármerre ment. És eljött az az idő, és erről szól a többi fejezet, amíg odáig érkezünk, ahol most elhangzott ez a két rövid példa, hogy Jézus kimondja számukra azt az igazságot, hogy ezek a tanítások, az életről szóló beszéd, az az Isten országának a valósága lehet. És ezután kezd el Jézus beszélni az Isten országáról, hogy az olyan, mint, hogy mindaz a tanítás, amire ezek az emberek megnyíltak, amiben meggyőződtek, hogy itt valami rólunk szól, hozzánk közel álló dologról beszél Jézus. Ezek valósággá lehetnek a mi életünkben is. Isten országa valóság. Amit hallunk, azt elfogadjuk, azt megtesszük, nem csak végighallgatjuk, hogy hívogass, hanem hívogatok is, hogy az előző példához visszatérjek, és valóságá válik. Az Isten országának az igéje. Ezzel kezdi Jézus a példázatokat. Ezek valóságok. És ezután sorolja fel, hogy mihez hasonlítható az Isten országa, a mennyek országa. Felidézem ismét. Először azt mondja Jézus, hasonló a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Szántóföldben elrejtett kincs. Én nem tudom, hogy hányan jöttetek és érkeztetek faluról, ki vesz részt földművelésben. Magyarország mezőgazdasága nincs megbecsült helyzetben. Akik a mezőgazdaságban dolgoznak, azok is talán csak azért teszik sokan, mert nincs máshova átmenniük, nem lehet kiszállni, nem lehet ott hagyni, és én ezt annyira közelről tudom, hogy nekünk magunknak is van nem kis földterületünk, és tudjátok, nagyon tudatosan vittük a gyerekeinket a férjemmel együtt dolgozni, kicsi koruktól kezdve. Akartuk azt, hogy megbecsüljék a munkát is, és megbecsüljék a földet is. Hanem sokszor elevenné vált és életté vált az, hogy Isten a földet az emberek oda bízta, hogy gondoskodjon róla, hogy gondozza, hogy ápolja. És meg vagyok róla győződve, hogy ez szó szerint is értendő, és ez helyes teológiailag, hogy nekünk azt, ami van, szabad megbecsülni. Szabad értéknek tekinteni. Lehet, hogy a mi gyerekeink, amikor velünk együtt dolgoztak, azt tekintették sokszor értéknek, amikor befejeztük a munkát, és megvallom, én magam is így voltam ezzel sokszor, de visszatérve, a példázat ereje, amit Jézus elmond, hogy a szántóföldben elrejtett kincset az ember megtalálja, elrejti, és örömében elmegy, és megveszi azt a szántóföldet. Ennek a példázatnak abban áll az ereje, hogy az értéknek tartott föld helyébe az igazi kincs megtalálása lép. És honnan tudom, hogy igazi kincs? Honnan tudja az az ember? Honnan, hogy azt mondja Jézus, hogy ez teljes örömet ad. Ez teljesen betölti a szívét. Onnan tudom, hogy az, amit addig értéknek tart, az másodrendűvé válik. És ez átvihető az életünk bármelyik területére. Nem kell az földbirtokosnak lenni. Követem Jézust, odaadjuk érte minden mást. Első helyre teszem a vele való kapcsolatnak az építését. Tenni akarom az ő akaratát, mert nem akarok az ellenére tenni. És tudjátok, ez nem teher. Lehet olyan keresztényekkel találkozni, és én is ilyen szeretnék lenni, én meg nem teher Isten tiszteletre menni. Nem teher Bibliát olvasni, imádkozni, mert hogyha betölti a szívemet és a szíveteket ennek az öröme, hogy első helyre kerül az Istennel való kapcsolat, az adja meg annak a hitelességét, hogy elkezdik keresni emberek azt a Jézust, aki veled ezt tette. Aki veled az életedet elfogadtatta, értékítette a számodra, és ebben neked örömöd van. Ami különös számomra ebben a rövid példázatban, hogy az az ember megveszi azt a szántóföldet, amiben a kincs van, és talán arra gondolt, hogy mégiscsak maradt neki szántóföldje, mégiscsak maradt neki dolga, munkája, azaz megmarad a mindennapi teher is, de nem terhel meg. Örömöm van benne, milyen sok ember találja meg ugyanabban az életében, nem kell az egy másik élet. Nem kell ahhoz különböző filozófiákat keresni, hogy örömöd legyen az életedben. Hogy ne terheljen meg, hanem hálával vihesd véghez minden napodat. Lehet örömmel ezt a megtalált kincset, az Istennel való kapcsolatban az életedet, hálával és örömmel az első helyre tenni és értéknek tekinteni. Az Istennel való kapcsolat az élethez való minden viszonyulásunkat megváltoztatja. Megváltoztatja a tanuláshoz való viszonyt, a társaddal való viszonyt, a családoddal, a szüleiddel, a testvéreiddel való viszonyodat, mindent megváltoztat. És minden értékrendet ebbe a helyes sorrendbe helyez. Ő az első, Isten országa. És aztán visszatérhetünk arra, ahonnan Jézus idáig elvezette az embereket, és kimondhatta nekik ezeket az igazságokat, és ezt a valóságát a mennyek országának. Ugye onnan indultunk, értékes vagy. Ugye onnan indultunk, hogy az Isten törvényei az élet védelmére adattak. Lehet jól élni azzal, amit van. A pénzeddel, a vagyonoddal, az időddel, az erőddel, a szépségeddel, a tehetségeddel. Ennek az értékrendnek az értelmében mindent megváltoztat. Nem kell új család, nem kell új kapcsolat feltétlenül és mindig. Hát az Istennel való kapcsolat mindent rendezni tud. Elmegy az ember és örül, megveszi a szántóföldet, és megy tovább az élete. És a másik példázatban azt mondja Jézus, hogy a mennyek országa hasonló a kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres. És amikor egy nagy értékűre talál, elmegy, és mindenét eladja, amilyen van, és megvásárolja ezt a szép gyöngyöt, amire rátalált. És tudjátok, arra gondoltam, hogy ettől a kereskedőtől, persze most ezzel kiszínezem egy kicsit ezt a mondatot, attól a kereskedőtől milyen sok ember vehetett meg szép gyöngyöket úgy, hogy ez az igazi, erre van szükségem, ez a kereskedelem egyébként, ez a marketing, a jó reklámmal, mindent el lehet adni és a legszebbnek látni. De ő, aki olyan sok mindent megvett, és olyan sok mindent eladott, mint legszebbet, a zsidó kereskedők biztos nagyon jól csinálták ezt, mindent úgy adtak el, hogy ez a legszebb, és ezt elhitték nekik. Milyen különös, hogy ő tudta, hogy ez nem az. És gondoltam végig, hogy külön köszönöm ezt az ige verset. Ő közben tudta, mert eljön az idő, amikor megtalálja az igazit. És arra gondoltam, tudjátok, hogy olyan sokszor előfordul velem is, és még biztos nem értem a végére, hogy dolgokban felfedezem a kincset, elraktározom az értékeket, így lehet szobákat megtölteni kincsekkel, semmitől meg nem szabadulni. Aztán jaj, amikor jön egy költözködés, hogy mi minden ott van, ami az én kincsem. Amikor az igazit megtalálja valaki, akkor az összes többi megint értékében a helyére kerül, és az az igazi, az kerül az első helyre. És mi ez az igazi? Azt mondja Jézus, az Isten országáról beszélek nektek. A mennyek országáról beszélek, annak a valóságáról beszélek. Ami egy valóságos értékrendet tud létrehozni most itt, a ti életetekben. És ettől lesz érték a te számodra és a saját életed. A saját magad elfogadása. Ettől függ a viszonyulásaid. Ettől függnek. És ezért mondtam azt, hogy mennyire fontos, mennyire szükséges az Istennel való kapcsolatot értéknek tartani, és milyen hálásak lehettek ti is, és én is hálás vagyok, hogy ti ezt tudjátok. De nagyon kívánnám azt, hogy mindezt úgy tudjátok hitelesen megélni, képviselni, továbbadni, hogy a ti szavatok fedezete az az életetek legyen. Én is ezt szeretném. És visszatérek az elejéhez, ahonnan indultam. Nem csak a szolgálati terület, meg a munka lehet izgalmas, hanem ilyen értelemben az életed is. tényleg lehet és szabad minden pillanatban készen állni arra, hogy számot adj az életed kincséről, mint benned levő reménységről, ahogy Pál mondja. Szabad készen állni erre. Jézus azt mondja egy másik helyen, hogy mindenek előtt érdemes az Isten országát keresni, hát ezért. Hát ebből indul ki minden más, ami belesűrűsödik abba a 90. Zsoltár szerint, 60-70 esztendővel, amennyi adatik nekünk ebben a földi világban. Kívánom, hogy hiteles, értékes élet legyen az életetek, mint akit Jézus megtalált, mint akiken keresztül sokan keresni kezdik azt az Istent, akinek az országa valóság, és ennek ti vagytok a bizonyságai. Kívánom, hogy ez így legyen, és legyetek így világosság, só és kovász, és újra felsorolhatnánk a hegyi beszédet, ami innentől olvasva már egészen más lehet. Mert ez azt jelenti, hogy ennek te is része lehetsz. Mert azt meghallod, magadévá teszed, és valóságá válik rajtad keresztül. Isten áldjon meg ebben titeket, vezessen tovább előre, és legyetek így ennek az országnak világosságai, legyetek sói, kovászai. Amen.
Csöndesedjünk el. Drága mennyei atyánk, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk a bűneinkért, a gyarlóságainkért. Van pénz a zsebünkben, és nem adunk. Van mit ennünk, és bár el vagyunk hízva, nem adunk. Hogy lenne energiánk, de nem teszünk. Hálás vagyok, Uram, mert megbüntetsz ezért. Most büntetsz ebben az életben, és nem hagyod, hogy örök halálra kerüljünk. És köszönöm azt, Uram, hogy csak büntetsz, és nem összetörsz. És rávezetsz a helyes útra, hogy te légy az első helyen. Mert hiszen, ha te vagy ott, akkor utánad minden helyére kerül. Hálát adok ezért, Uram, hogy megalkottad ezt a rendet, és hogy a te kegyelmedben élhetünk. Amen.
Meg mennyi, atyám, szeretném megköszönni azt, hogy vannak olyan értékek a mi életünkben, amik vonzanak bennünket, és nem hagynak nyugton, és köszönjük azt, hogy a te országod, és a veled való kapcsolat, és a te országodnak a rendje, az öröme, és minden túlragyogó értékessége is vonzza a mi életünket, és hogy ennek a vonzásában élhetünk, és köszönjük a hiányérzeteket, és köszönjük az éhségeket, amikor valamiért érezzük, hogy most nem találkoztunk ezzel a legértékesebben, most nem ez határozza meg a mi életünket, és köszönjük azt is, amikor újra felragyog nekünk ez a kincs, és legbelül megszűnik ez a kínzó keresés, és így sok boldogtalanságtól is megszabadulhatunk. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy te vagy a fiad által közel jöve hozzánk, a mi életünknek a forrása és az öröme, a szeretetünknek a forrása, a mi életerőnk, és szeretnénk neked megköszönni azt, hogy szeretnéd újra és újra megújítani bennünk, és az ellenmúló igényességet kialakítani a mi életünkben, hogy ezután is mindig csak a te országodat és a te az országodhoz tartozó értékeket becsüljük legjobban mindenek fölött. Kérünk, hogy ebből az igényünkből soha ne tudjunk alábbadni, és ha mégis ezt tennénk, akkor emlékeztessen a te szent lelked arra, hogy mi nekünk a legfontosabb, és mi tesz minket igazán boldoggá. Mennyi atyánk, szeretnénk imádkozni ezért a világért, majd behelyeztél bennünket, hogy mint több ember szívében támadjon megalkuvás nélküli vágy az igazinak a megtalálására, és ne dőljön be az első ígéretnél. Imádkozunk azért, hogy mi magunk is legyünk figyelmeztető, figyelem felkettő és hiteles jelzések arra nézve, hogy mi az, ami igazán fontos ebben az életben, és mi is a magunk őszinte keresésével legyünk segítségére másoknak. Imádkozunk, Urunk Istenünk, az egyetemi gyülekezetért és az egyetemi gyülekezetekért szerte ebben az országban. Imádkozunk, Urunk Istenünk, azért, akik olyan sok minden vesz körül, hogy azért nem látják az igazi értéket, és imádkozunk azokért, akiknek olyan nyomorúságos és szegény a sorsuk, hogy még a szemetek között is abban reménykednek, hogy értéket találnak. Imádkozunk a szegényekért, a nyomorultakért, és imádkozunk a gazdagokért, akiknek látszólag semmire nincs szükségük, mint két csoport számára is, és számunkra is ragyogjon fel a te országod, mint a legnagyobb érték. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy most a csöndben utas meg nekünk is valami értéket, csillogjon föl valami személyes ajándék a mi számunkra is, amit megragadhatunk, a szívünkbe zárhatunk, és amitől másképp folytatódhat ez a hét. Kérünk, hogy áld meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földben is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örök.